Drága Istenünk, mennyei atyánk, eléd jövünk, és megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Megvalljuk, hogy bele tudunk menni mindenféle örvényekbe, amik lehúznak minket. Egyik magyarázat jön a másik után, egyik gondolat a másik után, érzések kavarognak, és már is ott találjuk magunkat, hogy azt se tudjuk, hogy hol van a szívünk. Istenünk, kérlek, segíts nekünk, adj nekünk hitet és bizalmat. Atyánk, emlékeztes minket arra, hogy a te lelked által prédikálja mi szívünknek. Emlékeztes minket a jó hírre. Add, hogy a szívünk prédikáljon az elménknek. És emlékeztesse minket a jó hírre, és emlékeztesse minket mindarra, aki te vagy, és amit te tettél értünk, és amit te teszel nap mint nap. Arra kérünk, hogy hagyd tudjon a szívünk megállni, dicsérni téged és bízni benned, akárhogy kavarog épp az életünk vagy a világ körülöttünk. Taníts minket erre. Köszönjük, hogy szeretsz minket, Jézus. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. A gyerekeket szeretnénk elengedni a gyerekórára. És... hát ez az első olyan vasárnapunk, mióta Robi és Tündi ugye elmentek szabatikára, hogy ők nincsenek itt. És nagyon nagy kiváltság számomra, hogy az első vendég tanítónk és prédikátorunk, előadunk, Sípos Szabi, akiről csak annyit mondok, hogy a Fiúság Akadémia vezetője, és ha valakit érdekel a Fiúság Akadémia, akkor keressetek rá az interneten, egy nagyon jó iskola és képzés. És szeretettel akkor fogadjuk őt, és hallgassuk meg, hogy Isten mit helyezett az ő szívére ma.
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnapon. A vasárnap és a vasárnapi Isten tisztelet az ugye arról szól, hogy Istenre figyelünk, és próbáljuk a fókuszunkat Istenre helyezni, érteni, látni az ő szemével az életünket és ezt a világot. És az, ahogy mi vasárnap az Istenre figyelünk, azt gondolom, hogy kétféleképpen történhet. Ennek az egyik útja az, hogy elolvassuk az igét, és az igét elkezdjük értelmezni, hogy mit olvasunk ott, mi van ott leírva. És aztán próbálunk az ige üzenetéből eljutni a mindennapi életünkhöz, hogy mit jelent ez ma a mi számunkra. Van egy másik útja is annak, ahogy az Istenre figyelhetünk, ez pedig az, hogy fordítva indulunk, és körbenézünk, hogy mi vesz körül bennünket. És arra irányítjuk a figyelmünket, arra a valóságra, ami körülvesz bennünket, és ebből a valóságból kiindulva jutunk vissza oda, hogy és mit mond erről az Isten? Hogy gondolkozik erről az Isten? Ugye ez azért jó hír, hogy lehet így is elindulni, és úgy is elindulni, mert ez azt mutatja, hogy az Isten igéje az egy nagyon szoros kapcsolatban van azzal a valósággal, ami körülvesz bennünket. Ez nem egy elvont filozófia, hanem ez találkozik a mi életünkkel. És én most ezt az utóbbi utat szeretném járni, és onnan elindulni, hogy mi vesz körül bennünket. Azt gondolom, hogy ha körbenézünk a világba, és elkezdjük olvasgatni a híreket, amit feltételezem, hogy mindannyian megtesztek. Nem olyan időket élünk, ahol az embert, hogy így mondjam, hidegen hagyná az, hogy mi történik a világban, a közéletben, a politikában, a társadalomban, mert egyre közelebbről érintenek bennünket dolgok. És én azt gondolom, hogy elég markáns jelenségek vesznek körül bennünket. Ugye az egyik az a háborúknak a híre és a valósága, és a növekvő konfliktusoknak a száma. Ugye itt gondolhatunk akár most az orosz-ukrán háborúra, de gondolhatunk Oroszország feszültségére, Amerikával, vagy a kínai-tajvani feszültségre, a koszovói feszültségre, és azt gondolom, hogy sorolhatnánk az izrael-palesztínai közötti harcokra, amik éppen újból kiújultak, újra lángra lobbantak, és tulajdonképpen a hírekben folyamatosan körülvesz bennünket. Rengeteg harc, háború, konfliktus országok között, nemzetek között, nemzetiségek között. Aztán a másik jelenség, amit azt gondolom, hogy nem tudunk megkerülni, az a természeti katasztrófák, amik körülvesznek bennünket, és folyamatosan sokkolnak azok a hírek, amik eljutnak hozzánk. Egyrésztről itt nekünk is egészen kézzelfogható valóság az aszály. Mezőgazdaságban dolgozók elmondják, hogy sok-sok hektáron pusztul el a termés, nem érik be a kukorica, nem érik be a napraforgó, száradnak ki az erdők, úgy néznek ki több helyen, mintha ősz lenne, besárgulva a levelek. Nem látott aszály vesz körül bennünket. Ugyanakkor világszerte rengeteg tűz pusztít. Nem tudom, hogy mennyire figyelitek ezeket a híreket, de tegnap ránéztem az internetre, és csak Európára, ha Európa térképére ránézünk, meg vannak jelölve a pontok, és tele van Európa. Franciaország, Spanyolország, Portugália, és szinte minden ország, mi még bizonyos szempontból a kivételek közé tartozunk, de a körülöttünk lévő legtöbb európai országban óriási tüzek pusztítanak. És akkor beszélhetnénk az ausztráliai, az amerikai tüzekről, amik még nagyobb kiterjedésűek. Aztán, ha tovább nézzük a környezetünket, ami körülvesz bennünket, ugye az éhínség, és ugye ez itt Európában inkább csak egy fenyegetésként jelenik még meg, de a világ más részein egy véres valóság, de a vízhiánnyal mi is szembesülünk. Azzal, amitől a világ rengeteg részén szenvednek. Aztán egy másik fontos jelenség, ami azt gondolom, hogy szembeötlő, az a keresztjén üldözés. A keresztjének üldözése. Akár az iszlám államokban, ahol ez folyamatos, tulajdonképpen a radikális iszlám államokban, de a kommunista rezsimeknél, Észak-Koreában, úgy szintén, és azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre több hír jut el hozzánk arról, hogy a nyugati országokban is, azok, akik keresztjénként nem állnak be a ma divatos progresszív ideológiák mögé, azok egyre inkább üldöztetésnek lesznek kitéve, jogi eljárások indulnak ellenük. Aztán egy másik elég meghökkentő és drámai jelenség az egyházaknak az identitásvesztése. A nagy egyházaknál ugye ez különösen is látványos, ahogy ezek az egyházak, és most itt akár ha mi magyar viszonyainkra gondolunk, egyrésztről egy pozitív dolog, hogy az állam támogatja az egyházakat, másrésztről azonban ebben látnunk kell azt is, hogy az egyház egyre kiszolgáltatottabbá válik az államhatalomnak. És ennek nagyon könnyen lehet az a következménye, hogy egyszerűen ideológiailag is a kiszolgálójává válik. És egy függésbe kerül, ami egy egészségtelen függés az egyház részére. De ha mélyebben belemegyünk az egyház valóságába, azt gondolom, rengeteg hamis evangélium hangzik el az egyházakba, kereszténység címén. Hamis proféták prédikálnak, akik hamis üzeneteket adnak át, amik tulajdonképpen nem Krisztus megváltását, hanem egy önmegváltást hirdetnek. Hogy tedd jóvá magadat? Hogy javíts meg az életedet? És ehhez lehet, hogy ott van még az Isten eszközként, de alapvetően az üzenet nem Krisztusról szól. Nem arról az evangéliumról, amiről a Biblia beszél, hogy Krisztus a mi egyetlen reménységünk, hogy ő a mi megváltónk, hanem behoz egy csomó más gondolatot az egyház alá. És ennek megfelelően ott láthatjuk azt a hitehagyást, ahogy az egyházak akár testületileg is elhagyják a bibliai igazságokat, elhagyják Krisztust, az evangéliumnak az igazságát. Aztán egy másik rémisztő jelenség az egyéni és a családi drámák. Akár az öngyilkosságoknak a száma, hányan dobják el maguktól az életet, nem látnak értelmet az életbe, mennyi családi drámáról olvasunk, szinte nap mint nap, szülők gyerekek ellen, gyerekek szülők ellen, amik ugye olykor akár gyilkosságba fulladnak, máskor, amikről nem olvasunk, egyszerűen csak ellehetetlenítik embereknek az életét, és olyan körülmények között nőnek föl egyre többen, ami egyszerűen pusztító, torzító az ember lelkére nézve, mert állandó feszültségbe, veszekedésbe élnek. És akkor beszélhetnénk a járványról, a járványokról, amik folyamatosan körülvesznek, és feltehetőleg egyre növekvő mértékben bennünket, vagy beszélhetünk az inflációról, az áraknak az emelkedéséről, ami szintén sokkoló a környezetünkben, ahogy látjuk. És beszélhetnénk akár az okkult hullámról is, ami tulajdonképpen az ezotériának, az okkult gondolatoknak, praktikáknak a hihetetlen terjedését, beépülését mutatja a társadalomba. Azt gondolom, hogy elég sok rémisztő jelenség vesz körül bennünket. És fontos azt tudnunk, és azt gondolom, hogy ez a valóságnak egy meghatározó része, hogy ezek nem teljesen új dolgok. Ez nem csupán néhány évnek a jelensége, hanem ugye részben arról van szó, hogy bennünket ezek közül a jelenségek közül egy csomó minden nem érintett. Egy csomó minden most jön közel hozzánk, akár a háborún keresztül, de hát az elmúlt évtizedek is tele voltak háborúval. Rengeteg olyan régió van, ahol folyamatosan háborús feszültségbe élnek az emberek. Ez nekünk új, de egyébként objektíve nem egy új jelenség. A másik, ami az érzékelésünket talán befolyásolja, hogy az információ áramlása, hírközlésnek a fejlődésével pillanatokon belül elér hozzánk minden hír. Tehát nagyon rövid időn belül rengeteg információt kapunk, és ez megint azt az érzetet kelti, hogy ez hirtelen itt megjelent egy csomó borzalom körülöttünk. Ezek ott voltak, kezdettől fogva. Ugyanakkor mindezek mellett is azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek a jelenségeknek a száma folyamatosan növekszik. A mértéke egyre nagyobb. Tehát van egy valós növekedés, még ha nem is biztos, hogy ez teljesen azonos a növekedés mértéke azzal, ahogy mi ezt érzékeljük, de egyértelműen növekszik ezeknek a drámáknak a száma. Én azt gondolom, hogy ha körbenézünk ezekre a dolgokra, akkor valahogy ehhez viszonyulnunk kell. Mit gondolunk erről? Hogyan éljünk mi ezzel együtt? És az első és talán legfontosabb dolog, hogy beazonosítsuk egyértelműen ezeket a jelenségeket, és szeretném itt behozni az igét, Jézusnak a szavait, amit ő mondott a Máté evangéliumának a 24. fejezetébe. Itt tulajdonképpen két fejezeten keresztül is olvasunk nagyon sok fontos dolgot a Jézusnak, amit ő elmondott az úgynevezett utolsó időkről. Mi jellemzi az utolsó időket? És most hadd olvassam ezt föl, mert látni fogjátok, hogy mennyi átfedés, mennyi jelenség egyértelműen megnevezésre kerül Jézusnak a beszédébe. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? És mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevembe, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlölnek titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Lehetne tovább olvasni ezt a szakaszt, csak néhány verset emeltem ki, de azt gondolom, hogy már ezekből a versekből is látszik az, hogy hány dologról pontosan beszél Jézus 2000 évvel ezelőtt. És ajánlom a figyelmetekbe akár ezt a két fejezetet, Máté evangéliumának a 24. 25. részét átolvasni, de ugyanígy, ha megnézitek a Tesszalonika beliekhez írt levelet Pál apostol, ugyanezeket a jelenségeket sorolja föl, vagy a Timóteushoz írt levélbe, és a Jelenések könyvében is, különösen is ott, hogyha a 6., 7., 8., 9. részt megnézitek, pontosan ezeket a jelenségeket írja le a Jelenések könyve is. Nos, a kérdés az, hogy hogyan reagálhatunk ezekre a dolgokra. Hogyan reagálhatunk? Tulajdonképpen többféle mód van, ahogy az ember reagálhat ezekre. Az egyik az, hogy az ember egyszerűen ignorálja ezeket a dolgokat. Figyelmen kívül hagyja, megpróbálja kizárni az életéből. Ez látszólag egy jó technikának tűnik, és azt gondolom, hogy sokan próbálkoznak ezzel. Ne foglalkozzunk vele. Ne foglalkozzunk vele, amíg nekem megvan a magam kis élete, addig nem érdekel, hogy mi zajlik körülöttem. Hadd mondjam, hogy ez a hozzáállás, hogy ezeket a jelenségeket figyelmen kívül hagyjuk, nem egy bölcs hozzáállás. Nem egy bölcs hozzáállás. És nagyon érdekes, hogy erről a hozzáállásról már Jézus is beszél ebbe a fejezetbe később, amikor azt mondja, hogy lesznek, akik ugyanúgy élik meg ezeket az időket, mint ahogy Noé napjaiban az emberek megélték az akkori figyelmeztető jeleket. Amikor Noé építette a bárkát, hirdette az Isten közelgő ítéletét, és erre azt olvassuk, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, és nem foglalkoztak vele. És aztán szembesültek az ítélettel, de nem érdekelte őket az, hogy eljött egy üzenet hozzájuk, elérkezett hozzájuk egy üzenet, ami mentén meg kellett volna állniuk. Azt gondolom, hogy ez egy nagy kísértés. Eszünk, iszunk, házasodunk, bezárjuk a szemünket, és leszűkítjük a fókuszunkat a mindennapokra. És nem foglalkozunk azzal, hogy ezek, amik körülvesznek bennünket, amit így nevez az ige, hogy az utolsó időknek a jelei, ezek jelek, jeleznek valamit. Jelzik azt, hogy nem csak az én egyéni történetem van, hanem itt van egy nagyobb történet, amiben benne vagyok. Van egy nagyobb történet, aminek az üzeneteit eljuttatja hozzánk Isten. És jelzi, hogy nem csak a mi kis életünk van, hanem itt történik valami a világban, ami túlmutat rajtunk, ami egy nálunk sokkal nagyobb történet. Nem bölcs, ha az ember a jelekre nem figyel, a jelzésekre nem figyel. Szoktam mondani, hogy gyakran előfordul, hogy ugye az autóba utazunk, és egyszer csak kigyullad a kis sárga lámpa. Ugye a motorhiba jelző lámpa. És ugye vannak vagány emberek, akik azt mondják, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Nem kell ezzel foglalkozni. Az ott jelez, mert mindenféle dologra jelez, de nem kell vele foglalkozni. És megy tovább. És igen, egy ideig lehet tovább menni, csak egy idő után lehet, hogy beég a motor. És lehet, hogy semmi nem megy tovább. És lehet, hogy sokkal nagyobb probléma lesz, mintha az ember a jelzést értelmezi, megáll, elgondolkozik. A jelzéseket az életünkben figyelmen kívül hagyni nem bölcs dolog. Nem bölcs dolog. És azt gondolom, hogy nehéz is ignorálni, figyelmen kívül hagyni ezeket a jelzéseket, mert egyre közelebbről érint bennünket. És mintha az Isten nem engedné, hogy elmerüljünk a dolgainkba, hanem egyre közelebb ér hozzánk, egyre inkább inog az a jólétünk, az a biztonságunk, amit megszoktunk, amiben éltünk. Határokkal szembesülünk a mindennapi életbe. Bemegyünk a boltba, és nem tudunk annyit vásárolni cukorból, tejből, vagy üzemanyagból, amennyit megszoktunk, vagy amennyit szeretnénk. És jönnek a jelzések, hogy valami történik. Valami történik. Azt gondolom, hogy közel jönnek ezek a dolgok, hiszen veszélybe kerülnek a házasságok. Már megszülettek az első elemzések, hogy ez a gazdasági krízis vajon hogy fog hatni a családokra, hogy milyen nyomást tesz rá, és hogy pusztíthatja ez akár a házassági kapcsolatokat. De azt gondolom, hogy mindazok az ideológiák, amik körülvesznek bennünket, akár a genderre gondolva, veszélyeztetik a gyermekeinket, veszélyeztetik a jövő generációját, a jövő házasságait. Egy csomó olyan gondolat vesz körül bennünket, amiket nem tudunk egyszerűen figyelmen kívül hagyni. A gazdaság működése kiszámíthatatlan. Nincs ember, aki megmondja, hogy holnap mi fog történni a gazdaságba, hogy mi az, ami működni fog holnap, mi az, amiből hiány lesz, hogy fog a mezőgazdaság működni, rengeteg bizonytalanság, nincs befektető, aki meg tudná mondani, nem hogy évekre előre menően, hónapokra előre menően, hogy mit érdemes ma csinálni. Totálisan kiszámíthatatlan a gazdaság működése. Egyszerűen a tervezés lehetetlenné válik. A kontroll teljesen elveszítjük a mindennapjaink fölött. Éppen ezért nem nagyon lehet, és nem egy járható út, azt gondolom az, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Ugye a másik dolog, ami megjelenik az emberben ilyenkor természetesen, ha szembenéz ezzel, és többnyire ezért szoktunk inkább oda menekülni, hogy nem is akarunk róla tudni, az a félelem. A félelem és a pánik, ami eluralkodik az emberen, és a félelem és a pánik az többféleképpen megnyilvánulhat egy ember életébe. Az egyik megnyilvánulása az, amikor az ember elkezd szorongani és lebénul, lefagy, passzívvá válik, és azt mondja, nem tudok mit tenni. Egyszerűen csak retteg, és egy bénultság van rajta, leblokkol. A másik reakció, amit a félelem kiválthat bennünk, az egy kapkodás. Az egy kapkodás, oldjuk meg gyorsan. És ugye ennek is látjuk tömegével a hatását, hogy beindul egy vásárlási láz. Ugye tudjuk, hogy a legtöbb dolog ma, ami hiányzik, az nem lenne hiányzik, ha az emberek nem pánikolnának. Ha nem kezdtek volna el sokkal több üzemanyagot vásárolni, mint amennyire szükségük van valójában. De látszik, hogy a pánik, a félelem beindítja ezt a reakciót, hogy gondoskodni magamról, megszerezni minél több mindent, bespájzolni a dolgokból. Tegnap olvastam egy hírt, Magyarországon az elmúlt 5 hónapban 300 000 fegyverengedélyt adtak ki a gázfegyverekre. Ugye, amit Magyarország viszonylag ugye, szigorú a fegyverviselési szabályzás, ugye ez az, ami engedélyhez kötött. 300 000 igényelték meg ezt az engedélyt. És ebben nincs benne az engedély nélkül viselhető egyéb fegyvereknek a száma, ami azt jelenti, hogy több 100 000 fegyvert, az egyik legjobban futó biznisz ma a fegyvereladás. Az emberek próbálják biztosítani magukat, eluralkodik a félelem az ember szívében. A félelem az egy rossz tanácsadó. A soha nem jó, ha félelemből cselekszünk. A félelem az a józanságnak az ellentéte. És ugye az ige azt mondja, hogy mi nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Mi nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Éppen ezért az az út, amit én szeretnék elétek hozni és kibontani az, hogy hogy tudunk mindenre hittel reagálni. Hogy lehet ezekre a jelenségekre hittel nézni, megélni ezeket a dolgokat. A hittel való reakciónkat én négy fogalom köré csoportosítottam, négy dologról szeretnék beszélni, ami azt gondolom, hogy következik a mi hitünkből, és amire szükségünk van ebben az időben. Az egyik, az a józanság. A józanság. A józanság, ami egyrészt azt jelenti, hogy értsünk ezekből a jelekből. Értsük meg, mielőtt bármit csinálunk, teszünk, értsük meg, hogy mi történik. Értsük meg a figyelmeztető jeleknek az üzenetét. Ne azon gondolkozunk, hogy mikor fognak eltűnni ezek a jelek, hogy lehetne megszüntetni, kiiktatni, hanem értelmezzük ezeket a jeleket. A józanságnak azt gondolom, és ezeknek a jeleknek az értelmezése ott kezdődik, hogy vegyük észre, hogy azt mondja Jézus, amikor ezekről a jelekről beszél, mond egy fontos kis mondatot. Ez pedig ez, hogy ezeknek meg kell lennie. Meg kell lennie. Ennek meg kell történnie. Azaz Jézus arról beszél, hogy ez egy törvényszerűség, ami történik. Törvényszerű, hogy ezek megtörténjenek. Nem azt mondja, hogy ez nem szabadna, hogy megtörténjen, hanem egyenesen azt mondja, hogy meg kell lennie. Ez egy isteni törvényszerűség. Azért kell meglennie, mert mindaz, ami körülvesz bennünket, gonoszság, a természet rendjének a fölborulása, ez tulajdonképpen a bűnnek a kiteljesedése. És ezért törvényszerűség. Az ember, amikor a bűn útját választotta és elszakította magát az Istentől, ezt az utat választotta. És az Isten engedi, hogy az ember szembesüljön ennek az útnak a végével, sőt, kifejezetten szándéka az Istennek. Ugyan sok ember azt várja az Istentől, hogy mi kiválasztottuk a bűn útját, mi nélküle akarunk élni, és az Istennek az a dolga, hogy ő folyamatosan féken tartsa a bűnt ebbe a világba. Megmentsen bennünket a bűn következményétől. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy az Isten ezt egyébként meg is teszi. Meg is teszi, egy csomó mindentől megóv bennünket, féken tartja. De újra meg újra az Isten engedi, hogy lássuk, hogy hova vezet a bűn, milyen pusztítást végez a kapcsolatokba, az egyéni életünkbe, a társadalomba, a teremtett világba. Tulajdonképpen ezek a jelek jelzik a világunknak az irányát. Jelzik azt, hogy ez a világ rossz irányba halad. Az Isten nélkül rossz irányba halad. A másik, amit azt gondolom, hogy jelez ezzel az Isten, és amivel józanítani akar, az, hogy az embert ki akarja józanítani az ön istenítéséből. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben, különösen is, ahogy a fejlődés egyre nagyobb lett a társadalmunkban, az orvostudomány terén hihetetlen dolgok jelennek meg. Gyógyításba, a végtagpótlásba. Nagyon izgalmas az, amit az orvostudomány ma meg tud tenni. És az ember egyre inkább azt hiszi, hogy mi vagyunk az Isten. Mi tudunk életet teremteni. Mi örökké meg tudjuk tartani az életet. Mi megtaláljuk az örök életnek a titkát. Az ember istenkedik. Megy az űrkutatás, és mi meghódítjuk az egész űrt. Meghódítjuk a világ mindenséget. És az ember azt gondolja, hogy fölötte áll mindennek. Fölötte áll a teremtett világnak. Az egész zöld mozgalomnak, figyeljétek meg, hogy sok releváns igazsága mellett van egy ilyen istenkedése. Mi mentjük meg a Földet. Mi tudjuk, hogy hogy működik a Föld, és ha mindenki ránk hallgat, akkor majd mi megteremtjük itt a jólétet. És megmentjük a bolygót. És én azt gondolom, hogy Isten ezekkel a tragédiákkal, katasztrófákkal, mindazzal, ami körülvesz bennünket, jelzi, hogy ember, te nem vagy Isten. Nem te vagy a csúcson. Egy csomó folyamat dolog van, amitnek nem vagyunk a birtokába, amit nem kontrollálunk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb feszültséget az emberben ma pontosan ez kelti, hogy elveszítettük a kontrollt. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogy hogy tervezzünk. De azért mondom ezt józanításnak, mert valójában tegnap se tudtuk. És 10 évvel ezelőtt se tudtuk. Akkor is az Isten kezében volt a történelem. Csak azt hittük, hogy mi kontrolláljuk a dolgokat. A kontroll soha nem volt a mi kezünkbe, csak a kontroll illúziója volt erős bennünk. Hogy mi kontrolláljuk a környezetünket és mindent. És az Isten kijózanít bennünket. És bejön a járvány, és egyszer csak szembesül az ember, hogy minden fölborul, amit addig megszoktunk. Olyan törvények, olyan szabályok, olyan jelenségek jelennek meg, amikre soha nem készültünk, amire senki nem számított. És a harmadik dolog, ami a józansághoz tartozik, hogy ugye azt mondja az ige, hogy ezek az utolsó időknek a jelei. Az utolsó időknek. És ezzel, hogy utolsó időkről beszél, egyértelműen jelzi Jézus is, hogy ennek a történelemnek van egy végpontja. Hogy a történelemnek van egy végpontja. És itt van egy másik illúzió, ami a jólétnek az illúziója, hogy a jólétben az ember hajlamos azt hinni, hogy az életünk örökké tart. Amikor minden kerek, akkor az ember nem veszi észre, hogy de van az életünknek egy határideje. Van egy végpontja, és nem csak az életünknek, hanem ennek a világnak is. Van egy végpontja, amikor Jézus visszajön, és ítéletet tart. És ez a végpont, ez arra figyelmeztet bennünket, hogy egyszer mindannyiunknak el kell számolnunk. Számot kell adni az életünkről, arról, hogy mit kezdtünk azzal, amit az Istentől kaptunk. Mit kezdtünk azzal, amit az Isten ránk bízott. Az Isten józanít bennünket, hogy az utolsó időkben vagyunk. Közeleg a végpont, közeleg az elszámolás. És azt gondolom, hogy ez a végpont, ez mindig nagyon józanítóan hat az emberre. Ugye egy tipikus példa erre az, amikor az elmúlt hetekben Erdélyben jártunk, találkoztunk egy családdal, ahol a családban 28 éves fiúk meghalt egy autóbalesetben. És ugye a család reakciója az volt, hogy egy pillanat alatt minden átértékelődött bennünk. A kapcsolatainknak a fontossága, hogy mi az, ami igazán számít ebbe az életbe. Mert mihelyest az ember szembesül egy végponttal, rájön, hogy nem biztos, hogy az a fontos, amit eddig annak gondoltam. Lehet, hogy az, amiért küzdök, tárgyak, események, dolgok sokkal kevésbé fontosak. És mennyire fontosak emberek, kapcsolatok az életünkben. Fontos a józanság, és azt gondolom, hogy a hitünkből, ha elhisszük Jézus szavait, akkor következik az, hogy Isten erre a józanságra hív. De a másik fontos dolog az a reménység, amit a hitünk ad nekünk. A reménység. És ez a reménység, azt gondolom, abban van, hogy miközben egy hihetetlen, gyorsan változó világban élünk, ennek a világnak van egy fix pontja. Van egy változatlan pontja, és ez pedig az Isten maga. Ez az Isten maga. Csak hogy érzékeljük, hogy a változás, ami körülvesz, mennyire drámai, kutatásokban megállapították, hogy amennyi változás, az életünket meghatározó változás történt a 20. században, egy pillanatra gondoljunk bele, ugye a 900-as évek elejétől a 2000-es évekig, ugye sokszor, amikor találkozunk egy idős emberrel, eszünkbe jut, hogy nem is tudjuk, hogy tudta bevenni ezeket a kanyarokat, mennyi változás történt a környezetünkbe, az életünkbe. Most gondoljunk bele, hogy amennyi változás történt 100 év alatt, ugyanennyi változás történt 2000-től 2014-ig. 14 év alatt. 14 év alatt. Ilyen mértékben megnövekedett a változások száma, exponenciálisan nő. És ami még megdöbbentőbb, hogy 2014 és 2021 között, a következő 7 évben megint ugyanennyi változás történt. Tehát azok a fölfedezések, társadalomváltozásoknak a száma, ami mind óriási hatással van az ember életére, ezeknek a száma hihetetlen mértékben nő. Ha az ember ebben nem talál fix pontot, akkor jogos a félelme. Jogos a félelme. Ennyi változás között, hogy mihez igazodjak, hogy gondolkozzam, hogy éljek. És ebben a mi hitünk nekünk egy reménységet ad. És azt mondja, hogy lehet, hogy minden változik körülöttünk, de az Isten nem változik. Az Isten hatalma nem változik. Ő továbbra is az uraknak az ura. Nála nincs kontrollvesztés. Az Isten kezéből nem csúsztak ki a dolgok. Az Isten hatalma nem változott. És az Isten szeretete se változott. Az a szeretet, ahogy ő szeret bennünket, az ugyanúgy megáll. Az ő hűsége sem változik. Nem inog meg, amivel ő az övéit körülveszi. És az Isten ígéretei sem változtak meg. Az Istennek nem kell új Bibliát kiadni. Neki nem kell igazodnia a világhoz, nem kell lábjegyzeteket fűzni, nem kell új alkotmányt gyártani. Az ő ígéretei a mai napig megállnak. A mai napig megállnak. És ő azt mondja, hogy neki különös gondja van az övéire. Nagyon érdekes itt ugye ebben a szakaszban később, azt mondja Jézus, hogy a szenvedésnek ezek a napjai megrövidítettek. Miért? A választottak miatt. Azt jelenti, hogy zajlanak ezek a borzalmas események, és közben az Isten gondol az övéire. Gondol a választottakra, és azt mondja, rájuk tekintettel megrövidítettek ezek a napok. Az Isten hatalma, az Isten szeretete az nem változik. Az ő ígéretei nem változnak, és ez az, amire mi ráépíthetjük az életünket, az ő személyére, és ő azt ígéri, hogy mindent a javunkra fordít. Mindent a javunkra fordít, az üldözést is a javunkra fordítja. A szenvedéseket is a javunkra fordítja. Annyira meghatározó élmény most számomra, Erdélyben jártunk, és ott látni, találkozni Isten népével, és szembesülni azzal, hogy azok az emberek, akik ott összejönnek, és ma csendes heteket, konferenciákat tartanak, több százan, több ezren, amikor elmesélik a múltjukat, és elmesélik azt, hogy hova gyökerezik az ő hitük, akkor a szálak visszavezetnek azokhoz a lelkészekhez, akiket bebörtönöztek, akik borzalmakon mentek keresztül Ceausescu idejébe. 7, 12, 20 évre ítélték el őket. Elszakították a családjuktól őket. Nem látták a gyerekeiket. Volt olyan, akinek a börtönbezárása alatt született meg a gyereke, 7 éves korában látta először. A feleségeiket meghurcolták, és sehol nem kaptak munkát. És sorolhatnám az egészségileg, amiken keresztül mentek. Borzalmas, még hallgatni is. És közben megélni azt, hogy az Isten ezeknek az embereknek egy olyan hihetetlen mély hitet adott, egy olyan kegyelem megértést, aminek a gyümölcseit a mai napig, 60-70 évvel később is látja az ember. Hogy ott vannak tömegek, akik emlékeznek a Feri bácsira, a Szilágyi Sándor bácsira, a Lőrinc János bácsira, és ott van az ő példaképük, ott van az ő üzenetük a szívükbe. És egyszerűen csak látni azt, hogy jött a szenvedés, jött a nyomorúság, és az ember azt gondolta, hogy ez összetör mindent, ez megfélemlíti ezeket az embereket, megtöri a kereszténységet, és pont fordítva. Az Isten valami hihetetlen bölcsességet, meglátást, megértést, világosságot adott nekik, olyan életpéldát, ami generációkra elhat. És az Isten áldása látszik ezen keresztül. Csak egy példa, hogy az Isten hogy építi be, hogy fordítja a javunkra, még a nyomorúságot is. Mert ő úr, ő hatalmas, ő fölötte áll ezeknek a dolgoknak. És a reménységünknek azt gondolom van egy másik fontos része is, ami szintén itt szerepel az igébe, Ez pedig az, hogy Jézus azt mondja ezekről a szenvedésekről, hogy ezek a vajúdás kínjainak kezdete. A vajúdás kínjainak kezdete. Mi ebben a reménység? Ja, gondolhatnánk. Hát ez azt jelenti, hogy még nagyobb lesz, nem? A kín. De amikor azt mondja, hogy ez a vajúdás kínjai, a vajúdás az mihez kapcsolódik? A szüléshez. És ez azt jelzi, hogy a szenvedés ugyan növekszik, de mi születik ebből a szenvedésből? Egy új élet. Egy új élet. És tulajdonképpen az, ami előttünk van az Isten történetében, az valóban ez, hogy az Isten országa jön, hogy az Isten újjáteremt mindent, hogy Jézus visszajön és magához veszi az övéit, hogy a hitünk látássá válik, beteljesedik, és az Isten mindent újjáteremt, és kiiktatja a bűnt. E felé, az új élet felé tartunk. Ezért fontos, hogy higgyük azt, amiről Jézus beszél, hogy ez a mi perspektívánk, ez a mi reménységünk, ami felé megyünk. Egy harmadik dolog, amit szeretnék még behozni, ez a rugalmasság. Amit mondhatnék így is, hogy alkalmazkodó képesség. Azt gondolom, hogy ebben a korban és ebben az időszakban, amikor minden változik körülöttünk, a fennmaradásnak, a túlélésnek az egyik titka ebben van. Tudunk-e rugalmasak lenni? Tudunk-e alkalmazkodni? Az alkalmazkodó képesség és a rugalmasság alatt nem gumigerincességet értek. Nem azt értem, hogy minden szél irányába beállunk, hogy a belső tartásunkat elveszítjük, hanem a külső dolgokban való rugalmasság. A fogyasztásban, hogy mit fogyasztunk, hogy mi az, amivel körülvesszük magunkat, tárgyak, külsőségek tekintetébe, az életvitelünkbe való rugalmasság, a munkába való rugalmasság, hogy mivel keressük a kenyerünket, mert ha ezeknek a külső dolgoknak, hadd mondjam így, az életünk másodlagos dolgainak a rabjai vagyunk, ha ebből merítjük az identitásunkat, ha az éltet bennünket, amit tulajdonolunk, amit fogyasztunk, ha ez határoz meg bennünket, ha a társadalmi státuszunk határoz meg bennünket, a munkahelyi pozíciónk, a beosztásunk, a pénzünk, akkor nagyon nehéz idők elé nézünk. Mert ez mind lehet, hogy fölborul. Ez mind lehet, hogy fölborul. Ha a biztonságunk abban van, hogy mi tartunk kezünkbe mindent, hogy mi tervezzük az életünket, és mi tudjuk, hogy mi fog történni holnap, akkor valószínűleg nagyon nehéz idők előtt állunk. A rugalmasság az azt jelenti, hogy szabad vagyok ezektől a másodlagos dolgoktól. Szabad vagyok. Nem ebben van az életem. Nem ettől függök. Ahogy az apostol mondja, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Szabad vagyok. Tudok újra tervezni. Tudok tervezni, és tudok újra tervezni. Elfogadni azt, hogy az Isten más irányba visz. És lehet, hogy váltanom kell az életutamba, a munkámba, a napi programomba, a terveimbe, hogy hogy fogom a pénzemet beosztani, újra tervezni, rugalmasnak lenni. De hadd mondjam, hogy ennek a rugalmasságnak, ennek a szabadságnak a feltétele az a belső stabilitás. Azt tud igazán rugalmas lenni, akinek van egy belső biztonsága, egy belső stabilitása, és azt gondolom, hogy ezt a belső stabilitást a hitünk adja. A hitünk adja, amikor tudjuk, hogy kihez tartozunk. Tudjuk, hogy kinek a gyermekei vagyunk. Tudjuk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, az ő fiai vagyunk. Hozzá tartozunk. Ő a mi mennyei atyánk. És az életünk az a vele való kapcsolatból táplálkozik. Ha ez a belső stabilitásunk megvan, hogy az életünknek a magját, azt, amihez minden áron ragaszkodunk, azt az Isten kapcsolatunk adja, hogy én őt nem akarom elveszíteni. Őhozzá ragaszkodom. Minden más mehet, minden más változhat, csak őt el ne veszítsem. mert ő az, aki éltet. Ez egy hihetetlen belső stabilitást ad az embernek, amikor változhat a környezet, megváltozhat minden körülöttünk, változhat az egészségünk, az emberek, akik körülvesznek, ezt semmi nem tudja elvenni, ezt a belső stabilitást. Ha az ember az Istennel való kapcsolatából él, ha ez élteti napról napra, ennek a hite, ennek a megélése, akkor jöhet az infláció, jöhet háború, jöhet bármi, ami körülvesz bennünket. Nekünk megvan a belső stabilitásunk, és képesek vagyunk együtt élni, képesek vagyunk alkalmazkodni a legkülönbözőbb helyzetekhez, amik körülvesznek. És az utolsó dolog, amit szeretnék még behozni, ami szintén kapcsolódik ehhez, és amiről szintén itt Jézus beszél, ez a sáfárság. A sáfárságnak a gondolata, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy jól élni, jól gazdálkodni azzal, amink van. Jól élni, jól gazdálkodni azzal, amink van. Amit kaptunk az Istentől. Amikor Jézus az utolsó időkről beszél, az ő beszédének az egyik refrénje ez, hogy legyetek készen. Legyetek készen. A készenlét. Mit jelent készen lenni? Ennek a félreértése az, amikor azt gondoljuk, hogy a készenlét az egy ilyen passzív várakozást jelent. Hogy nem csinálok semmit. Bármikor kész vagyok, hogy Jézus visszajön, és nem csinálok semmit, már nem kezdek bele semmibe. Mert nem akarok elmerülni semmilyen egyéb dologba. A készenlét az nem passzív várakozást jelent. A készenlét jó sáfárkodást jelent. Azt jelenti, hogy mindig kész vagyok elszámolni az Isten előtt. Készen állok, mert úgy élem az életemet, hogy nem halogatom a dolgaimat, nem élek vissza azzal, amit az Istentől kaptam, hanem jól élek vele. Jól élek vele, jól sáfárkodok vele. Ugye itt ebben a fejezetben később Jézus mond egy rövid példabeszédet ezzel kapcsolatosan, és azt mondja, hogy ki tehát a hű és okos szolga, ki a jó sáfár, aki azért eledett, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Azt mondja, hogy az a jó szolga, az az okos, aki teljesíti azt a megbízást, amit az Istentől kapott. És ugye hozza a kontrasztját is utána, amikor azt mondja, ha pedig az a gonosz szolga így szólna a szívébe, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura, azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor kettévágja és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A sáfárság azt jelenti, hogy gondoskodunk a ránk bízottakról. És azt gondolom, ez mindannyiunk életének egy nagyon fontos kérdése, hogy látjuk-e világosan, hogy kiket bízott ránk az Isten. Az Isten megajándékozott bennünket. Megajándékozott bennünket idővel, erővel, képességekkel, tudással, anyagiakkal, tulajdonnal, otthonnal. Egy csomó mindennel megajándékozott bennünket az Isten azért, hogy jól éljünk. Jól sárfárkodjunk ezekkel, és szolgáljunk azoknak, akiket ránk bízott. A sáfárság az ott bukik meg, a jó sáfárság, amit olvasunk itt a gonosz szolgánál. Amikor a gonosz szolga elkezdi verni a társait, amikor a saját hatalmát építi, amikor együtt iszik, és eszik és iszik a részegesekkel, amikor az ember önző életet él, amikor az ember önmagáért él. És talán érzékeljük, hogy milyen nagy a kísértése ennek, hogy mindazt, amit kaptunk az Istentől, időt, erőt, képességet, tudást, vagyont, tulajdont a magunk javára használjuk, és magunkat építsük vele. Ez a rossz sáfárság. A jó sáfárság az, amikor nem a félelmeim vezetnek, nem az a félelem vezet, hogy hogy tudok magamnak még többet szerezni, hogy tudom magamat biztosítani, hanem akár ebben az időben is azon gondolkozom, hogy kit bízott rám az Isten, kik felé szolgálhatok, hogy tudok jól élni az időmmel, hogy tudok jól élni a kapcsolataimmal, hogy tudok jól élni a vagyonommal, ki az, aki felé én szolgálhatok ma. Észrevenni a családtagjainkat, a környezetünkben élőket, a gyülekezetben lévőket, a társadalomban lévőket, megtalálni azokat, akiket az Isten ránk bízott, akár a szavainkkal is, csak hadd legyen ez egy utolsó példám. Ugye amikor olvassuk ezeket a híreket, akkor van egy ilyen tendencia, hogy kezdjük mondani egymásnak. És rémizgetjük egymást. Te olvastad, mi volt? Ez volt, az, itt meg ez van, az van, és most már ilyen tragédia, olyan katasztrófa vesz körül bennünket. Amiben vegyük észre, hogy nagyon sokszor nem az információ a lényeg, hanem sokszor a mi jól informáltságunk. Nagyon sokszor ezzel magunkat építjük, hogy én milyen jól informált vagyok, én milyen tájékozott vagyok. És egyszerűen csak magunkat építjük. Olyan jó lenne a szavainkkal is jól sáfárkodni. Hogy azt elmondani egymásnak, ami épít, ami bátorít, ami megerősít. Ennek a fényében használni akár a szavainkat, a kapcsolatainkat. Jézus azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az ura ilyen munkába talál. Boldog az a szolga. És hadd emlékeztesselek újra benneteket, hogy ez a boldog szolga azért tudja ezt megtenni, mert ő tudja, hogy róla gondoskodnak. Mert ő tudja, hogy kicsoda. És annak, hogy mi jól sáfárkodjunk a titka, ugyanaz a belső stabilitás, hogy tudom, kihez tartozom. Tudom, hogy az Isten gondoskodik rólam. Tudom, hogy az Isten szeret. Tudom, hogy az Isten megváltott. Tudom, hogy nem kell magamat építeni, mert ő ad nekem méltóságot. Jézus Krisztusban, az ő megváltásában. És ezért szabad vagyok attól, hogy minden gondolatom és tettem önmagamra irányuljon. Hogy magamat építsem, magamat védjem. És szabad vagyok szolgálni másoknak. Adja Isten, hogy tudjunk ilyen boldog szolgák lenni, akiknek a belső bizonyosságunk megvan abban, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, az ő megváltottjai, és a mi Urunk ennek a világnak az Ura. Amen. Imádkozzunk. Igen, Atyánk, sok-sok rémisztő dolog vesz körül bennünket, sokszor megremeg a szívünk a gonoszságtól, amit látunk, a félelemtől, ami körülvesz bennünket, ami ott van a szívünkbe. De köszönjük, hogy a mi tekintetünket túlemeled mindezen. Köszönjük, hogy mi láthatunk téged. Láthatunk téged a te dicsőségedbe, a te hatalmadba. Tudhatjuk, hogy a te szereteted, pont azért, mert megváltottál Jézus Krisztusban bennünket, nem lehet több, mert már most is tökéletes, és soha nem lesz kevesebb, mert te hűséges vagy. Köszönjük, hogy te nem változol. Köszönjük, hogy rád építhetünk. Köszönjük, hogy benned békességet találhatunk újra meg újra. Szeretnénk, Atyánk, ezt megélni napról napra, és szeretnénk a te békességedben megnyugodva, a te lelkedtől vezetve, jól sáfárkodni, jól élni mindazzal, amit ránk bíztál. Szolgálni azok felé, akiket helyeztél a mi életünkbe, fölfedezni őket, leleményessé lenni abban, ahogy mások felé ott állhatunk támogatással, szeretettel. Köszönjük, hogy a te lelkedre építhetünk, akit nekünk adtál. Kérünk, hogy a te lelked töltse be a mi szívünket bátorsággal, hittel, reménységgel, józansággal, és vezess bennünket az utunkon. Kérünk téged a betegekért, különösen is most a gyülekezetből azokért, akik covidosok. Kérünk, hogy te gyógyítsd őket, vedd körül őket a te szereteteddel. Kérünk, hogy fordítsd az ő javukra ezt az időt, amikor akár betegségben vannak, ha tudjanak veled lenni, rád figyelni. És kérünk téged, hogy áld meg a pihenésünket, a találkozásainkat, és ezt a napot is, hogy tudjuk a te jelenlétedbe tölteni. Amen.